Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét.
Milyen adatokat, egészségügyi mutatókat figyelnek, amikor a járványügyi intézkedések szigorításáról vagy enyhítéséről kell dönteni?
Ugyanazokat, amelyeket Európa többi országa, sőt a világ vírussal érintett térségeiben figyelnek, tehát a fertőzés számot, az elhalálozásoknak a számát, és azt a mértéket, tendenciát, ahogyan ezek a folyamatok zajlanak, és sajnos az látszik, hogy az elmúlt két hónapban nagyon sokat romlott a helyzet mindenhol a világon.
Vannak ezeken belül vörös vonalak, amiket, hogyha a szám vagy a tendencia átlép, akkor muszáj dönteni, vagy nincs?
De természetesen vannak, tehát nyilvánvaló, hogy a cél az az, hosszabb ideje most már, hogy egyszerre tudjunk a járvány ellen eredményesen védekezni. Ehhez kellett és kell az egészségügyet a védekezésre felkészíteni, és az ország működőképességét is egyidejűleg biztosítani. Ennek a két célnak kell megfelelni. Hogyha veszélybe kerül az ellátás biztonság, hogyha olyan mértékű a számok növekedése, ami azt valószínűsíti, hogy bármilyen ellátás biztonsági kérdés az nem garantálható, akkor természetesen a kormánynak lépnie kell.
Most napi 70 ember elvesztésénél tartunk. Ez mennyire van attól a számtól, amikor lépnie kell a kormánynak? Vagy ez nem olyan szám, ami a lépést indokolja?
De természetesen a minden emberi élet elvesztése tragikus. Azt látjuk, hogyha megnézzük ezeket az adatokat, hogy az Európai Uniós átlagnál a magyar halálozási adatok lényegesen jobbak, ugyanakkor ezek az adatok is sokat romlottak az elmúlt hetekben. Szerintem nyilvánvaló, hogy most annak kialakult egy olyan helyzet, amikor a kormánynak is szigorítani kell. Múlt héten is szigorítottunk, és az e-heti kormányülésen is várhatóak szigorítások.
Milyen típusú szigorítások vannak előkészítve?
Nagyon sok javaslat van a kormány előtt, miután kétnapos kormányülés lesz a héten, kedden és szerdán, ezért én előre nem tippelném meg azt, hogy ebből mi lesz az, amiről már most döntünk, és mi az, ami a későbbi események függvényében szükséges intézkedés, de az biztos, hogy a jelenleginél szigorúbb intézkedések kellenek ahhoz, hogy a járvány terjedését késleltessük.
Az emberekre vonatkozó szabályok szigorításában gondolkoznak, vagy az intézményekre vonatkozó szabályokban, mert két nagy csoportot azért meg lehet különböztetni. Jól lehet, mindenhol emberek vannak.
Igen, tehát mind a kettőnek, vagy a kettő között van összefüggés, de szerintem mindkettőre, tehát intézményekre és emberekre, vagy az emberek hétköznapjára vonatkozó szabályokat is el kell fogadni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy az iskolák azok továbbra is nyitva legyenek. A felsőoktatási intézmények az egyetlen olyanok, ahol az egyetemi autonómia keretében ma is szabadon döntenek arról, hogy milyen formában van képzés. Sok helyen most sincs képzés, sok helyen pedig online képzés van. Természetesen online formában az oktatásnak eleget tesznek. A felsőoktatásban legkönnyebb ezt megtenni. Ott, ahol az iskolai funkció még a neveléssel is együtt járott, ez sokkal nehezebb, ahol pedig a felügyelettel is együtt járott, közvetlen gazdasági hatása is van annak, hogyha megszűnik az iskola, ezért ezt nem akarjuk semmiféleképpen, tehát a felsőoktatásban ma is azt látjuk, hogy szabadon a fenntartó, az egyetem eldönti a saját felelősségét mérlegelve, hogy indokoltnak látja az online oktatás bevezetését a felsőoktatásban vagy sem, de egyébként az iskolákban, beleértve a gimnáziumokat is, mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha az oktatás a jelenlegi keretek között folytatódna.
Közoktatással az a baj, hogyha ott zárnak és átmegy onlinebe, akkor a szülőnek is otthon kell maradnia, nem dolgozik, nem termel, nincs jövedelem?
Ez az egyik baj, ami egy súlyos és fontos, mert a másik pedig, hogy úgy gondoljuk, hogy a magyar közoktatásnak nagyon fontos feladata, hogy ne csak oktasson, hanem neveljen is. Ezt a feladatát pedig online formában, számítógépen keresztül nem tudja ellátni.
Szlovákia a minap tesztelt lakosságának kétharmadát. Ausztriában szigorításokra készülnek, éppen most vezetik be. Milyen tapasztalatokat vontak le a szlovákoktól és vagy az osztrákoktól?
Számtalan európai ország gyakorlatát figyeljük. Talán ön is említett két országot, de a szabad említeni, akkor én még radikálisabb intézkedéseket meghozó országokkal kezdeném, mert például Spanyolország kiárási tilalmat rendelt el, Olaszország is bizonyos régiókban, és ott ez egyébként egyelőre nem eredményezte a helyzet javulását, sőt nem akadályozta meg a további romlását. Nézzük a szlovák és az osztrák tapasztalatokat is. Ausztriára annyit lehet elmondani a mai adatok alapján, hogy mintha valamelyes lassult volna a járvány terjedési sebessége, de mindkét országban napi fertőzötti szám az rosszabb, mint Magyarországon, és szintén a halálozások száma is nagy mértékben nőtt az elmúlt időszakban.
Szlovák tesztelés sikeréből levontak valamilyen következtetést? Lehet ezt követni?
Először is meg kell várni azt, hogy a szlovák tesztelés az sikeres-e vagy sem, hiszen önmagában, amit láttunk, azt az egyenlőre csupán annyi, hogy igyekeztek arra lehetőséget adni, hogy tömeges tesztelésre kerülhessen sor, és hogy aztán ez eredményes lesz-e vagy sem. Bizonyos sorbanásokat látva az emberben még az is felmerült, hogy a járványi védekezésnek nem biztos a legjobb eszköze, de szerintem az egyes országok által meghozott intézkedéseket érdemes figyelni, a következményeire is tekintettel kell lenni, de alapvetően tiszteletben kell tartani, tehát én semmilyen formában nem minősíteném más országok döntéseinek a helyességét, hiszen azt nem lehet kétségbe vonni szerintem, hogy valamennyi kormányt a saját állampolgárainak és országának védelme vezeti. Tehát meg kell várni a tapasztalatokat, nyilván egy két nappal ezelőtti akcióról ma még nem lehet levonni olyan következtetéseket, ami releváns lehet. Egy biztos, az elmúlt időszakban nálunk is, ahogy a járvány terjedt, a tesztelések száma is fokozódott, és ma többszörösét teszteljük annak, mint amit a nyáron vagy akár az ősz elején teszteltünk, és azt is látjuk, hogy egyenlőre az ország működő képessége az fennmaradt, de mindeközben a vírus terjed, és azt is látjuk, hogy az áldozatok, halálos áldozatok száma is megnőtt.
Sportrendezvények látogatási szabályain kívánnak-e szigorítani, különös tekintettel a maszkviselésre, amit egy televíziós közvetítésen jól lehet látni, milyen százalékban valósul meg?
Ez is azok közé, az ügyek közé tartozik, amiből a holnapi kormányülés dönthet, tehát lényegesen szigorúbb szabályokat nem csupán elfogadni szükséges, hanem betartatni is. Tehát világossá kell azt tenni, hogy ha szigorúbb szabályok szerint is, hogyha csak minden sokadik ülésen, de hogyha amíg lehetnek nézők, addig maszkviselési kötelezettség van. És hogyha valaki ezt nem tartja be, akkor ott nem csupán azt kell megbírságolni, aki személyesen nem tartja be a maszkviselésre vonatkozó előírásokat, hanem a klubot is büntetni kell, úgyhogy akkor zárt kapok mögött játssza a meccseit. Lehet, hogy ez az időpillanat is elérkezik, amikor úgy is így kell döntsünk, de a miniszterelnök azt világossá tette már múlt héten, hogy természetesen az állampolgárok nagy többsége jogkövető, és azért aztán az eddig előírásokat is a legtöbben betartották, de amikor azt látjuk, hogy nem tartották be, akkor eddig a rendőrség legtöbb esetben figyelmeztetett, és igyekezett mindenkit rávenni arra, hogy jogkövető magatartást tanúsítson. Az a helyzet, hogy miután súlyosbodik a járványügyi helyzet, ezért most már ezek az intézkedések nem lesznek elegendők, és nem csupán súlyosabb szabályokat kell hozni, hanem be kell tartatni a szabályokat, és a betartatás eszköze is súlyosabbak kell, hogy legyenek, tehát érdemi szankció fog most már társulni ahhoz, hogyha valaki a maszkviselési kötelezettséget nem tartja.
November 2-ától, mától, hétfőtől a rendőrnek már nem kell rábeszélnie, hanem azonnal a legszigorúbb büntetést is kiszabhatja, ez sportrendezvényeken is megvalósítható?
Szerintem sportrendezvényeken is megvalósítható, és nagyon egyszerű, hogyha valahol tömeges a jogsértés, tehát mondjuk nem egy vagy két vagy egy tucat ember nem tartja ezt be, hanem mennél is többen, akkor be kell zárni a stadiont. Tehát az, ha mindenkinek tudomásul kell venni, hogy egy szabadtéri rendezvényen való részvétel az nyilván kevésbé veszélyes, mint zárt térben. De ott is a maszkviselési szabályok azok most már egyértelműek, világosak, szigorúak, és azok nem valaki ellen vannak, hanem mindannyiunkért, azért azoknak a be nem tartása az azokkal szembeni felelőtlenség, akik egyébként betartják ezeket a szabályokat, és akik úgy gondolják, hogy az életnek e szűkebb keretek között, de folynia kell.
Milyen egészségügyi, személyzeti többletigénnyel számol a kormány a járvány várható további lefutására, amiről nem tudjuk, hogy milyen lesz?
A kérdésben részben benne van a válasz is, tehát miután ma különböző előrejelzések vannak, amelyeket a kormány persze folyamatosan figyel, és azt nézi, hogy az előrejelzések közül melyik az, ami valósnak látszik, de ma nem lehet azt pontosan megmondani, hogy az egészségügyi személyzetet milyen mértékben kell igénybe venni, de az biztos, hogy sokkal nagyobb mértékben, mint tavasszal, és az is biztos, hogy jó esély van arra, hogy az 5 és 6 éves orvostan hallgatókat is majd szolgálatba kell állítani. Erre a feltétel és a protokoll, feltételek adottak, a megfelelő protokoll és szabályozás az adott, tehát úgy gondolom, hogy egyelőre ilyen helyzetben egy hónapig lehet előre látni. Ha egy hónapra előre nézünk, akkor a legrosszabb forgatókönyv szerint is az ország képes minden beteget ellátni, mindenkiről gondoskodni.
Az állam hogyan vesz részt a COVID-terápiák hazai fejlesztésében? Egyrészt gyógyszerfejlesztés, másrészt vakcina gyártás is szóba kerülhet itt.
Természetesen minden szóba kerülhet, tehát először is a kutatásokat támogatjuk, anyagiakkal is támogattuk és támogatni is fogjuk, másrészt pedig figyeljük azt, hogy a világon hol fejlődik a vakcina kutatás, hol vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azzal kecsegtetnek, hogy néhány héten vagy néhány hónapon belül lesz vakcina, és hogyha ilyen van, akkor azt természetesen azonnal megpróbálunk venni. Előzetes tárgyalásban vagyunk most is több országgal, az Európai Uniónál is lekötöttük a AstraZeneca cégnél az Európai Unió többi tagállamával azt a kontingenst, ami Magyarország számára 6,5 millió vakcinát biztosít, de természetesen mindenkivel tárgyalunk, ahol hatékony a járvány megakadályozására, megelőzésére alkalmas vakcinafejlesztés zajlik.
Ki fogja megmondani, hogy ezek közül melyik a jó vakcina?
Azt nem állítom, hogy az egész világon teljesen azonos szabályai vannak a vakcinák forgalomba hozatalának, de azért mindenhol szigorú szabályok vannak. Tehát akár az Egyesült Államokat, akár az Európai Uniót, akár Kínát vagy Oroszországot nézzük, még egyszerűen nem állítom, hogy ezek azonos szabályok, de azért nyilván mindenhol az emberi egészség védelme az kellően fontos ahhoz, hogy legalább 3 fázisban tesztelnek azt megelőzően, hogy egy vakcinát forgalomba lehet hozni. Most ott, ahol a 3. fázis eredményesen lezárult, ott szerintem az a feladatunk, vagy ahol ennek az esélye már most reális, ott az a magyar kormánynak az a feladata, hogy megpróbáljon vakcinát szerezni, mert legyünk őszinték, ez a járvány addig fog tartani, amíg nincs vakcina.
Ugyanolyan technikával kell vakcinát szerezni, mint az első hullámban lélegeztetőgépet, hogy az államok időnként lefoglalták, elrekvirálták egymás szállítmányait európai repülőtereken?
Vélhetően itt sem fog változni a piac, tehát van egy szabályozott kísérlet az Európai Unióé. Jó, hogy az Európai Unió megpróbál valamennyi tagállam számára a most kifejlesztendő oxfordi vakcinából minden tagállamnak biztosítani, és természetesen emellett Magyarország is, és szerintem a tagállamok többsége törekszik arra, hogyha az oxfordi kísérleteket megelőzően valahol használható a járvány elleni védekezést segítő vakcina van, akkor tudjunk venni, vagy tudjon venni.
Mostani ismereteik szerint milyen sorrendben kezdődik el az emberek oltása?
Az operatív törzs kapta azt a feladatot már hónapokkal ezelőtt, hogy egy oltási tervet dolgozzon ki. Ezt ők kidolgozták, itt egyébként logikusan, tehát a veszélyeztetett körből kell a kevésbé veszélyeztetett csoportok felé haladni, úgyhogy ennek megfelelő oltási terv rendelkezésre áll. Szerintem kötelezővé tenni a vakcinát nem lehet, nem is akarjuk, viszont fizetősé sem, tehát szerintem a vakcina az, már azt most kimondhatjuk, hogy nem lesz kötelező, de ingyenes lesz.
Az állam működtetésében kulcsszerepet játszók, rendőrség, mentősök, orvosok, ápolók automatikusan elsőbséget kell, hogy érvezzenek?
Hát ők azon csoportokba tartoznak, akiknek elsők között kell a vakcinához hozzájutni.
A járványügyi szabályszegés szabályainak további szigorítását, amit az első hullám után március környékén már egyszer módosított, szigorított a kormány, tervezik-e tovább szigorítani?
Holnapi kormányülésen születik döntés az ügyben.
Asztalon van?
Minden javaslat az asztalomon, általában az operatív törzs konkrét javaslatokkal is érkezik, de azt mindig megnézzük, hogy más európai országokban pontosan ki milyen szabályozást fogadott el.
Mi számít most mintának? Az első szakaszban Ausztriát tekintette a miniszterelnök laboratórium államnak. Most is Ausztria?
Elsősorban most is Ausztriát nézzük. A miniszterelnök napokban beszélt is az osztrák kancellárral, tehát van is rendszeres egyeztetés uniós állam és kormányfők között. és valóban azt nézzük, hogy azokban az országokban, akik a fertőzöttek számát tekintve néhány nap előttünk járnak, Ausztria például ilyen, ott milyen helyzet, milyen intézkedéseket hoznak, és ezek mennyire válnak be.
Az a szabály él még, hogy nagyjából 10 nap, 2 hetet kell várni, hogy egy intézkedésnek a hatását lehessen érezni?
A virológusok azt mondják, hogy igen.
És ez a szabály továbbra is irányadó, amikor a kormány tervez.
Igen.
Orvosi életpálya modellről a kamarával további tárgyalásokat terveze a kormány. Megvan a törvény, most a rendeleti jogalkotás következik elméletben.
Természetesen kamarával való egyeztetést mi eddig is sikerként tartjuk számon, tehát az a mai magyar közéletben szerintem egy komoly eredmény, hogy egy ágazatot alapvetően újra szabályozó törvényt, azt el tudtunk úgy fogadni, hogy abban a kamara, tehát az adott szakmai szervezet véleménye jelent meg, vagy az is megjelent, döntő módon az megjelent, hiszen akár a hálapénzre vonatkozó szabályra, akár a bértáblára gondolok, az teljes egészében megegyezett azzal, amit a kamara javasolt. Úgyhogy az, hogy egy ilyen megegyezés, vagy egy ilyen véleményazonosság létrejöhetett, szerintem az is egy nagy dolog az, hogy ma az országgyűlés egyhangulag 165 képviselő jelenlétében 165 igen szavazattal fogad el egy törvény, ez szerintem szintén politikai értelemben is elismerésre méltó. Most a részletekben persze, vagy részletekről persze most is zajlanak viták. Én nem látok olyan orvosi kamarai követelést, ami ne lenne teljesíthető. Azt látom, hogy az elmúlt időszakban néhányan úgy gondolták, hogy érdekeltek a zavarkeltésben, és olyan ügyekben, amik szerintem a gyakorlatban nem eredményeznek problémát, mondjuk például a kirendelésnek a szabályai, próbáltak vitákat gerjeszteni, de például a kirendelés szabályainál mindaz, amit az orvosi kamara elvárásként a kormánnyal szemben megfogalmazott, hogy milyen részletszabályokban kell garantálni a kirendelés szabályait, azt szerintem kivétel nélkül teljes egészében elfogadható, és a rendeleti szabályozásnak is része lesz. És amúgy se gondolom, hogy a rendkívüli helyzetektől eltekintve, mint amilyen egy járványügyi készültség helyzete, vagy egy rendkívüli jogrend, tehát ezektől rendkívüli helyzetektől eltekintve, ha van egy jól működő egészségügyi rendszer, akkor a kirendelés szabályival senki nem kíván élni, a másik oldalról pedig, miután a munkatörvénykönyvvel rögzíti, hogy a kirendelés az 50%-os plusz bérrel jár, az államnak nem éri meg, és mindig lenne orvos, akinek pedig megéri most már különösen az ilyen új bértába szerinti fizetések mellett. Tehát itt például én azt láttam, hogy egy igazából nem létező problémáról folyik egy vita, de mindaz, amit az orvoskamara, az orvosi kamara kirendelés ügyben elvárásként megfogalmazott, az jogszabályokban rögzíthető.
Mikor lesz teljes a csomag? Mit gondol?
Szerintem a hónap végére.
És onnantól kezdve el fog indulni egy rendszer, és el is fog indulni, miután még mindig járványhelyzet van a kirendelések rendszere? Ha az szükség
most,
van erre?
Most, ugye a jelenlegi helyzetben a korábbi orvosi jogviszony szerinti vezénylésekre van lehetőség. Az új törvény a kirendelés lehetőségét tartalmazza, de egy rendkívüli jogrendben a jelenlegi szabályozás, meg az új szabályozás nagy mértékben nem különbözik egymástól.
Vannak-e arról felmérésük, hogy hány orvos kíván maradni az állami rendszerben, hogyha a végleges rendszer kiépül, és nincs hálapénz, és aki az állami rendszerben van, az kivételektől eltekintve nem mehet a magánba?
Szerintem egy fontos kérdés van szemben a kirendeléssel, amit én sosem tartottam annak, ez a másodállásoknak a kérdése. De miután a kormány e tekintetben is kifejezetten megengedő szabályozást szeretne elfogadni, tehát a munkatörvénykönyve által megengedett maximális óraszámig nem kívánjuk korlátozni a másodállásokat, ezért úgy gondolom, hogy ha ez a szabályozás megjelenik, akkor az valóban nyugtató, vagy megnyugtató lesz az orvos szakma számára, és én ezért nem tartok attól, hogy tömegesen lennének olyanok, akik a lényegesen kedvezőbb bértábla mellett ne akarnának az új orvosi jogviszonyhoz csatlakozni.
Az a rendszer is marad, hogy valaki magánban rendel, majd amikor műteni kell, akkor azt az állami eszközökkel, az állami kórházban megcsinálja ugyanez az orvos?
Nem, ez nem maradt. Tehát a törvény azt kategorikusan kizárja, hogy a magánrendelőben kezelt beteg az az állami egészségügyi ellátásban is ugyanannak az orvosnak betege lesz.
Ketté fog válni a szakma műtétes, meg nem műtétes szakmákra?
Ezt szerintem nem feltétlenül jelenti ezt. Szerintem ketté kell, hogy váljon a magánorvosi ellátás, meg a közellátás, és ez helyes is, hogyha így van. Tehát vannak olyan területek, például mondjuk a szülészet, nőgyógyászat világa, ahol speciális szabályokat kell elfogadni, és a törvény erre lehetőséget is ad, hogy rendeletben ott ettől eltérő szabályokat hozzunk. De egyébként főszabályszerűen a közellátás keretében kell mindenkinek magas színvonalú, jó egészségügyi ellátáshoz jutnia. És szerintem az a rendszer, amit kialakítottunk, ami megszünteti a hálapénzt, lényegesen magasabb orvosi béreket jelent, az oda fog vezetni nagyon rövid távon, hogy magasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz juthat mindenki a közellátás keretében. Ez amikor valaki eldönti, hogy melyik irányba indul, nem közellátás vagy magánellátás irányába, hogyha abban a helyzetben van, hogy ez a választási lehetőség egyáltalán adott, akkor sokkal jobb szívvel választhatja a közellátást, akár már fél év múlva.
Mi lesz ez a választóvonal, ha már megvan, hogy ki az, akinek inkább a közellátásban való munka jó, meg ki az, akinek inkább a magánellátásban való munka jó? Mert említette a szülésznőgyógyászt, ami műtétes is, meg nem is műtétes szakma.
Igen, de a szülésznőgyászt ebben a szempontból egy speciális helyzet, és ott például szerintem érdemes megengedni azt, amit máshol nem engednénk meg, hogy akinek mondjuk egy nőgyógyásza van és hozzájárt magárendelésben, azonnal szülhet is. Tehát ez egy speciális terület, én azt semmiféleképpen nem hoznám általánosságban. Az orvosok közül pedig szerintem az új orvosi bértábla az lehetőséget ad arra, hogy valaki tisztességesen meg tudjon élni akár egy kórházi jövedelemből. Ebben ez egy nagyon nagy előrelépés. Legyünk őszintén, az orvostársadalmat a rendszerváltást követően szinte kényszerítettük arra, hogy vagy hálapénzt fogadjon el, vagy másodállást vállaljon. Ez a helyzet most megszűnik. Nem vitatom azt sem, hogy akik mondjuk nagyon-nagyon sok hálapénzt kaptak, azok közül lehet olyan, aki még az új szabályozással, ahol mondjuk egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező orvos 2 millió forint fölött fog keresni, még olyan is lesz, aki ezzel is rosszul járhat, de azért az egy nagyon szűk rétege az orvostársadalomnak, néhány százalékban kifejezhető rétege. És természetesen a számukra adott az, hogyha van egy olyan széleskörű elismertségük, és van elegendő páciensük, akkor a magánellátást mi nem akarjuk korlátozni. Mi egy színvonalas, jól szabályozott, külön választott és valóban közpénzben működő, de ennek megfelelően a betegek érdekeit mindenben magas színvonalon kiszolgáló egészségügyi közellátásban vagyunk érdekeltek.
Mi a rendje, a logikája a válság miatt, a koronavírus válság miatt nehéz helyzetbe került gazdasági ágazatok vagy csoportok megsegítésének? Mert a segítségért mindenki jelentkezik, és mindenki meg is tudja értetni, érvelni, hogy neki miért van arra szüksége.
Szerintem a legfontosabb az az, hogy nem segélyt kell adni, hanem a gazdaságot kell a lehető legnagyobb növekedés irányába mozdítani. Tehát minden olyan segélyezési politika, ami ezzel szemben ment, az nem eredményezett gazdasági sikert, az nem oldotta meg a munkavállalásnak a kérdését, tehát szerintem a kulcsfontosság, hogy a munkahelyeket meg tudjuk védeni. Ha a munkahelyeket megvédtük, akkor a legnagyobb lépést megtettük a jó irányba, és azért abban bízunk, hogy néhány hónapon belül, talán legkésőbb jövő tavaszra, nyár elejére, de az már egy pesszimista forgatókönyv, lesz elérhető vakcina, és magunk mögött tudjuk hagyni az egész vírust. És akkor az lesz a kérdés, hogy sikerült-e a gazdaságot működésben tartani, sikerült-e beruházásokat élénkíteni, sikerült-e lehetővé tenni azt, hogy aki dolgozni akar, az dolgozni tudjon. Szerintem az a válságkezelés, a gazdasági válságkezelés legnagyobb eredménye, hogyha valaki megnézi a szeptemberi foglalkoztatási adatokat, akkor szeptemberben 18 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Egy világjárvány közepette ez nagyon komoly eredmény.
Kell-e új költségvetést csinálni, vagy nem?
Hát ez már gyakorlatilag egy új költségvetés az idei évre. És a jövő évi költségvetésben pedig megteremtettük a válságkezeléshez szükséges mozgásteret. Ma nagyon nehéz felelősen gazdasági prognózisokat megfogalmazni. Még az ezzel foglalkozó szakemberek is minden korábbinál szélesebb határok között merik csak ezt megtenni. Úgyhogy az, hogy a jövőben kell-e módosítani a költségvetést, mondjuk a jövő évi költségvetést, ezt ma kizárni nem lehet. De abban már önmagában az a rugalmasság, gazdaságvédelemre szánt eszközök biztosítottak, amelyek egy járványhoz kötődő költségvetésnél szükségesek és indokoltak.
Miből lehet válságkezeléshez szükséges mozgásteret megteremteni, amikor a korábban jó időkben felhalmozott tartalékok azok fogynak nyilvánvalóan?
Hát természetesen a korábbi tartalékokból, és Magyarországon hál' Istennek volt elegendő tartalék, és a másik pedig, hogy majdnem 20%-kal sikerült az államadósságot csökkenteni, tehát 83-4%-os államadósságot, azt 65%-ra sikerült csökkenteni az év elejére. Szerencsére nyilván most az adósság az nőni fog, hiszen önmagában az idejévi GDP csökkenés mellett a GDP-ellenes álmodosság akkor is nőne, hogyha egyébként egy fillérrel se vettünk volna föl több hitelt. De ráadásul mindenhol és mindenki, Magyarország is hitelt vesz fel, az Európai Unió maga is hitelt vesz fel, ezért az álmodosság nőni fog, de mi azt tudjuk mondani, hogy azokban az években, amikor a magyar gazdaság jól ment, és azért 2012 után, 13-tól a 2020-as év elejéig ez 7-8 jó esztendő volt a magyar gazdaság számára, akkor sikerült számottevően jelentős mértékben csökkenteni az álmodosságot és tartalékot felhalmozni. Most ennek a pozitívumait láthatjuk a magyar gazdaságban, ezért tudunk most befektetni és a beruházásokat támogatni.
Lát-e a kormány spekulációt a forint gyengülése mögött, vagy régiós devizákkal együtt mozgásnak tekinti? Magyarán van egy dolga a kormánynak a forintár folyamában?
Itt is a kérdésben van a válasz, amikor nem a régiós devizákkal mozgunk együtt, akkor van a spekuláció.
Még mindig a pénznél maradva, látják-e hogy már, hogy hogyan fog zárulni a Takarékbank, a Budapest Bank meg az MKB Bank közös holding céggel elindult együttműködése? Mikor zárul, és hogyan zárul?
Itt pontos dátumot nem tudok mondani, de reméljük, hogy úgy zárul, hogy egy komoly erővel, tőkeerővel rendelkező, piacképes magyar tulajdonú bank jön létre. Nem volt titok, sőt, mindig is nyílt politikai célként hirdettük azt, hogy egy ország szuverenitásának néhány területen fontos pontja az, hogy magyar tulajdonosok legyenek. Szerintem a média is ilyen, de ilyen a bankrendszer is. És az a vállalás, amit 2010-ben nyilvánosan is megtettünk, hogy a magyar bankrendszerben legalább 50%-nyi magyar tulajdon legyen, az ezzel a fúzióval biztosítható.
De nem volt még meg az 50%? Csak ezzel a fúzióval lesz meg?
Szerintem, hogyha kivesszük ezt a bankot, vagy ezt a bankot alkotó bankokat, akkor nincs meg az 50%.
Részvénytársaságoknál azt hogy lehet megcsinálni, hogy 50% legyen, hogy ott az lesz, akinek van rá pénze?
Természetesen, ahogy az OTP-nél is tudjuk, hogy van külföldi tulajdonos, de azért ennek ellenére hiába részvénytársasági formában működik az OTP, többnyire azt mindannyian biztosnak érezzük, hogy ott a magyar tulajdon az meghatározó, és azért, hogyha az OTP mondjuk terjeszkedik, külföldi bankot vásárol, akvizíciót hajt végre, akkor ezt magyar sikerként értékeljük, és egyébként az ottani nyeresség az a magyar gazdaságot gyarapítja. Hogyha egy külföldi bankról beszélünk, akkor ezért fordítva van, független a részvénytársasági formától, akkor az itteni haszon az amúgy is jó esetben, vagy amúgy is jó részt a eredeti, tehát a vállalat országába távozik, de egy válsághelyzetben pedig azt látjuk, hogy a tőke kivonás az első döntés, tehát ilyenkor látjuk azt, pont amikor a gazdasághelyzete bármilyen okból, akár egy koronavírus járvány okozta gazdasági válsághelyzet miatt nehézé válik, akkor látjuk az értékét annak, hogy a nemzeti tulajdonban álló, magyar tulajdonban álló bankok azok itt is maradnak, és sorsközösségben vannak velünk.
Budapest Bankban lévő állami tulajdonrészt, ezt mikor és hogyan fogják értékesíteni?
Tehát pontos időpontot nem tudok erre mondani, de valóban a célkitűzés az ez. Ebben a Bártfai miniszterasszony az, aki illetékes, és neki kell dönteni, hogy mikor van a megfelelő pillanat, amikor a magyar állam a legjobb és legmagasabb értéken tudja az értékesítést megkezdeni.
Kormány és a főváros ügyében hol van megállapodás, és hol nincs megállapodás, amiben úgy látják, hogy nem is nagyon lesz?
Én úgy látom, hogy a főváros részéről a politikai vita fenntartása az a politikai célok között szerepel. Tehát ők akkor is a vitára helyezik a hangsúlyt, amikor sok mindenben egyetértünk. És lehet találgatni, hogy mi ennek az oka, hogyha az én véleményem ebből a szempontból érdekes, akkor az, hogy a fővárosi vezetésnek van számtalan olyan kudarca, amit azzal tud elfedni, hogyha azt mondja, hogy de ő vitatkozik a kormánnyal, esetleg még úgy is tud tenni, mint hogyha ezeket a kudarcokat erre a vitára foghatná. Tehát az, hogy a Lánchíd felújítása még hónapokig nem kezdődik meg, és most már több mint egy éve, vagy egy éve és egy hónapja új fővárosi vezetés van, azt nagyon nehéz a kormányra fogni, de természetesen van egy vita a kormányon, akkor erről lehet beszélni, és nem a valós teljesítményről, és ezt látjuk, hogy ha akár a köztisztaságra, akár a hajléktalan helyzetre gondolok Budapesten, akkor azt látjuk, hogy ezeken a területeken óriási romlás következett be az elmúlt 13 hónapban. Egyszerűbb politikai vitákat folytatni, mint erről beszélni.
Milyen fővárosi beruházásokat kíván átvenni az állam?
Az állam nagyon-nagyon sok fővárosi beruházás van most is jelen, és ugye ott tettünk egy ajánlatot a főpolgármester úrnak, hogy túl azon, hogy ma is a fővárosnak jelentős anyagi források állnak rendelkezésre, állampapírban, illetve pénzben. Ettől függetlenül mi a biodomnak a befejezését, vagy a budai fonódó villamos továbbfejlesztését, amúgy az új MOL székház irányába menne ki, vagy akár a rakpartnak a felújítását, ezeket szívesen átvállaljuk, és akkor ezektől a költségektől, noha ezek a főváros által is tervezett beruházások voltak, meg kíméljük a fővárost. Tehát, de ettől teljesen független az, hogy ma is több ezer milliárd, ha jól emlékszem, akkor mint egy 4000 milliárd forintnyi budapesti fejlesztés van folyamatban, vagy úgy, hogy épül, vagy úgy, hogy tervezzük, de ennyi tervezett beruházás van, és több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás az, amit Budapesten lezártunk az elmúlt években. Tehát azt mondani, hogy a főváros egy politikai váltás miatt a kormány mostoha gyereke lett volna, ez egész egyszerűen az adatokkal nem támasztható alá, nem egy valós állítás.
Ez célszerűnek tartaná, hogyha a főváros a készpénzben vagy az állampapírban lévő megtakarítását fölélni, mert a főpolgármester azt mondja, hogy ezt nem szabad. Mert akkor nem lesz, és nincs tartalék, és ott állnak megfürödve.
Én ezt egy vitára érdemes álláspontnak tartanám, hogyha nem lennénk egy koronavírus válság, és ezáltal okozott gazdasági nehézségek közepette. Tehát tartalékolni jó időkben kell, ezt tettük mi is, ezt tette Tarlós főpolgármester úr is. Ehhez járult hozzá a kormány azzal, hogy több száz milliárd forintos adósságtól szabadította meg a fővárost, amit még a Demszki érában vettek fel. Tehát mi ehhez nagymértékben járultunk hozzá, de egy olyan időszakban, amikor az a cél, hogy például a fővárosi turizmus az segítséget kapjon, ha megnézzük a környező országokat, akkor mindenhol az önkormányzat, a főváros önkormányzata igyekszik pénzzel, gazdasági segítséggel is hozzájárulni azoknak az ágazatoknak a sikeréhez, túléléséhez, újraindulásához, amelyeket a válság, vagy amelyek különösen a válság alatt szenvedtek. Úgyhogy én ezt itt nem látom, és azért én egy más stratégiát alkalmaznék egy járvány időszakban és egy járvány által előített gazdasági válság időszakában.
Magyarán itt most el lehetne költeni ezt a pénzt? Ez ezt jelenti?
Ha a fővárosnak valami kiemelten fontos, úgyhogy ráadásul a kormány zati politika és annak gazdasági kedvezményezettjei legalább olyan részben élnek Budapesten, mint vidéken, sőt valószínűleg a gazdasági koncentráció miatt még nagyobb részben is élnek Budapesten, de hogyha néhány ügyben a fővárosnak ma mondjuk kiadást érdemes vállalni, akkor szerintem ezt minden további nélkül az elmúlt évtizedben Tarlós István főpolgármester által felhalmozott vagyomból megtehetné.
A főpolgármester kialkodott egy 50 milliárdos egészségügyi csomagot. A kormány figyelemmel kíséri ennek a felhasználását?
Mi betartjuk a megállapodást, ami azt jelenti, hogy az Egészséges Budapest programban rendelkezésre álló forrásokból 5 éven keresztül 10 milliárd forintot a főváros költhet el, és annak megfelelően természetesen egészségügyi célra, de úgy költi el, ahogy jónak látja.
Elégedettek az eddigi költésekkel?
Várjuk meg az idei év végét. Erre a célra költötte a főváros, és külön mi erről hatékonyságvizsgálatot nem folytattunk, mert a megállapodás alapján úgy gondoljuk, hogy a főváros feladata és felelőssége, hogy ez jól hasznosuljon. Mi annak körülünk, hogyha jó döntések születnek, de miután a megállapodás 5 évre szól, és változtatni nem tudunk rajta, mert hogyha egyszer a szabunkat adtuk, akkor ahhoz tartjuk magunkat, ezért a hatásvizsgálatnak van értelme, szerintem meg is kell tenni, de ez a főváros felelőssége, és mondom, bízunk abban, hogy felelősen és jól költik el ezt a pénzt.
Kitől és mit vár a kormány a Színház és Filmművészeti Egyetem ügyében, ahol a kormány nem tartja magát tárgyalófélnek, de fizeti az intézmény működését?
Éppen azért mi senkitől semmit nem várunk, mi azt szeretnénk, hogyha Magyarországon színvonalas színész és filmművészeti felsőoktatás lenne, és miután az a döntés született, hogy egy alapítványi modellben, és ezt a döntést természetesen a kormány az országgyűlés hozta, egy alapítványi modellben folytassa a működését a Színház és Filmművészeti Egyetem, ezért mi ehhez az anyagi forrásokat tudjuk biztosítani.
A Színház és Filmművészeti Egyetem Palkovics László miniszterrel kíván tárgyalni. Ez lehetetlen? A kuratóriummal viszont nem.
Nem lehetetlen, nem értelmetlen szerintem.
Nem is kerülhet rá sor.
A miniszter úr programjait pontosan nem ismerem, de van egy alapítvány, kinevezett kuratóriumi tagokkal, akik nap mint nap azt ismétlik meg, hogy nyitottak a tárgyalásra. Tehát, hogyha a szándék az nem valamilyen politikai vita és tiltakozásnak a kirobbantása, hanem az, hogy ami szerintem egy közös cél, akár a tiltakozókkal együtt is közös cél, a kuratóriumnak közös célja a tiltakozókkal, egy színvonalas felsőoktatás legyen a színművészet és a filmművészet területén, akkor érdemes lenne a feleknek leülni, beszélgetni egymással.
Mikor és milyen módon monitorozzák az alapítványi kezelésbe került felsőoktatási intézményeket? Magyarán mit várnak attól, hogy ezek ilyen kezelésbe kerülnek?
Számtalan felsőoktatási rangsor van, amelyekben van néhány intézményünk, amely jól áll, de összességében szerintem az egyértelmű cél, hogy ezeknek a működését, elismertségét, azt a lehető legnagyobb mértékben javítsuk. Úgyhogy látni fogjuk, hogy a következő években a magyar felsőoktatás elismertsége, színvonala az milyen formában nő ezekben a nemzetközi rangsorokban, és hát természetesen a tudományos kutatások jó része is egyetemekhez kötődik, tehát ezen a területen is én előrelépést várok, és szerintem az a következő évek fontos feladata, hogy akár alapítványi modellben, akár ettől függetlenül a felsőoktatásnak olyan forrásokat biztosítsunk, amiből lényegesen magasabb színvonalon tud működni.
A kormány menet közben beleszólhat az alapítvány működésébe, ha már egyszer tett egy alapítványt, akkor hogyan tudja elvárni vagy monitorozni, hogy mi történik benne?
Hát van egy akkreditációs bizottság, ami természetesen az akkreditáció megadásakor 5 évente talán, vagy 3 évente felülvizsgálja azt, hogy megfelelő színvonalon az egyetemi képzés. Tehát az egyetemek kizárólag közcélra, felsőoktatási célra fordíthatják azokat a forrásokat, amelyeket a kormány rendelkezésre bocsájt. Ennek van egy minőségbiztosítása, ami a kormánytól független a Magyar Akkreditációs Bizottság végzi, és egyébként pedig számtalan olyan nemzetközi felsőoktatási rangsor van, amiben azt szeretnénk, hogy előbbre lehetne lépni.
Mit figyelnek, amikor nemzetközi felsőoktatási rangsort néznek, ebből van egy tucatnyi legalább.
Tehát szerintem mindegyiket érdemes figyelni. Most például az egyik rangos felsőoktatási rangsorban a Szemüveges Orvostudományi Egyetem nagyot lépett előre, és talán legjobb 250-be is bekerült. Szerintem ezek azok a sikerek, amiket valamennyi esetben érdemes nézni, és az Magyarország érdeke, hogy a középosztály megerősödése mellett, vagy azzal egy idejűleg a magyar felsőoktatás színvonala is versenyképes legyen európai szintéren, és ez ma nem képzelhető el anélkül, hogy nagy mértékben investálnánk erre a területre, és szerintem legalább ilyen fontos a gazdasági stabilitás. Tehát amikor a kormány mondjuk a Corvinus Egyetem számára biztosította azt, hogy a MOL és Richter részvények 10%-a K-ban rendelkezzen, akkor ez egy jó döntés volt, mert ezek az egyetemek, vagy ez az egyetem hosszú távon is egy olyan vagyonelemmel rendelkezik, amire tud számítani, amivel tud gazdálkodni. Az állam nem károsodik, hiszen egy közcélra fordítjuk ezt a pénzt, és egyébként pedig még törvény az állami elővásárlási jogot is garantálja, hogyha valamelyik alapítvány kuratórium ezt értékesíteni szeretné.
Tehát nem fordul az elő, hogy piacra dobják a MOL meg a Richter részvényeiket.
Hát vagy akkor az állam megveszi. Akkor is az állam elővásárlási jog biztos.
A Matthias Corvinus alapítványnál milyen további terve van a kormánynak? Itt már nem csak oktatási intézményről, hanem könyvkiadás megvételéről is van szó.
Szeretnénk egy nagy kárpát-medencei tehetséggondozót létrehozni, ami annyiban különbözik az egyetemektől, hogy gyakorlatilag 10 éves kortól ad majd lehetőséget több ezer fiatal számára, akik tehetségesek, bárhol éljenek a Kárpát-medencében, hogy gimnáziumban tanuljanak, hogy egyetemen tanuljanak, hogy akár külföldön tanuljanak. Szerintem ez a rendszerváltozás óta, tehát időszaknak az egyik legjobb kezdeményezése.
További részvényjuttatást, állami vagyonjuttatásra számíthatnak? Mármint a Matthias Corvinus számíthat rá?
Most konkrétan ilyen előterjesztés nincsen, de hogy a célokat jól tudjuk leírni, ugye ott is egy kuratórium jött létre, és a kuratórium dönt arról, hogy milyen célokat tűz ki. De természetesen a kormány, amikor vagyonjuttatást adott, akkor alapvetően a célokat ismerte. És a cél az nem csupán az, hogy Budapesten újuljon meg teljesen a központja a Matthias Corvinus kollégiumnak, hanem az, hogy magyar nagyvárosokban, Debrecenben, Pécsen, Szegeden jöjjön létre olyan központ, ami az ottani tehetséges diákoknak egyfajta szakkollégium működést, mondom, akár 10 éves koruktól az egyetem végéig lehetővé tesz. És ezt minél több városban tudjuk megtenni. Bécsben is szeretnénk, ott van a legtöbb magyar hallgató. Jó lenne, hogy a Kolozsváron lenne ilyen, ahol több mint 10 000 tanulnak. Most is van egyébként egy kis kampusza ott a Matthias Corvinus kollégiumnak. Tehát szerintem, ha tehetséggondozásról beszélünk, és mondjuk, mint a tehetségeknek esélyt akarunk biztosítani, akár arra, hogy egy 10 éves fiatal, ha tehetséges és jól tanul, akkor egyetemen, külföldön, a legnevesebb egyetemek bármelyikén tanulhasson, és ehhez ösztöndíj támogatást kaphasson, akkor ilyen jellegű alapítványokra szükség van, és arra is szükség van, hogy ennek az infrastruktúrális feltételei adottak legyenek.
További alapítványok számíthatnak ilyen jellegű állami vagyonjuttatásra?
Mi azt szeretnénk, hogyha a felsőoktatásban ez a működési rend, ez gyakorlattá válna, tehát miután a közcél az előírt, csak és kizárólag a közcélra fordíthatóak azok a források, amelyeket az állam biztosít, ezért mi azt reméljük, hogy az egy jobb, hatékonyabb, minőségelvűbb gazdálkodást tesz lehetővé.
Más felsőoktatási intézményekben is gondolkodnak az alapítványi forma bevezetésén ezek szerint?
Én jónak tartanám most, hogy ez megvalósult 7-8 felsőoktatási intézmény és egy tehetséggondozó esetében, hogyha maguk az egyetemek lennének azok, akik ezt kezdeményeznék, mert most legyünk őszinték, a Színház és Filmészeti Egyetemnél van egy vita, de nem egy strukturális vita, hanem egy személyi kérdés kapcsán alakult ki egy szerintem sok szempontból méltatlan vita, de maga a struktúra az nehéz vitatni, hogy lényegesen jobb, rugalmasabb egy felsőoktatás igényeihez könnyebben igazodik, mint az állami struktúrában való működés. Tehát én senkit nem vennék erre rá úgy, hogy ezt erőszakkal kelljen megtenni, de ha valaki belátja azt, hogy ma milyen szabályok vannak úgy, hogy állami kereteken belül működik, és milyen szabályok között működni, hogyha egy közcélú alapítvány működteti az egyetemet, akkor azon könnyű belátni, hogy az utóbbi mellett lényegesen jobbak a lehetőség.
Az Európai Unió következő helyreállítási csomagja és az új 7 éves keretköltségvetés néhány hete még úgy tűnt, hogy áll. Kormánynak van új információja? Arról lendült előre az ügy?
Nem lendült előre az ügy, mert nem kezdődött meg a tagállami ratifikáció, és nincs teljes egyetértés. Tehát még látjuk, hogy létrejött egy nagyon előremutató megegyezés idén júliusban az állam és kormányfők között, de ennek a végrehajtása nehézségekbe ütközik, és ez veszélyezteti az egész csomagnak az elfogadását.
Mi a nehézség? Az Európai Parlament elvárásai? Vagy a államok közötti vita? Vagy a bizottság?
Mindez együtt. Tehát a helyzet az, hogy van egy szerződés, az a lisszaboni szerződés, ami világosan rögzíti azt, hogy az Unió milyen hatásköröket, milyen intézményre ruházott át, mi az, amit a tagállamok gyakorolnak, és mi az a hatáskör, amit az Unió gyakorol, és vannak olyan intézményi szereplők, politikai szereplők és országok az Európai Unióban, akik úgy gondolják, hogy a burkolt szerződés módosításra is lehetőséget ad a jelenlegi helyzet. De mi viszont a szerződések ilyen durva megsértését azt nem tudjuk támogatni.
Amíg ebben nincs megegyezés, addig nem lép hatályba a következő keretköltségvetés, meg a Next Generation EU sem?
Nem tud hatályba lépni, mert a saját forráshoz szükséges hozzájárulást az országgyűlésnek kell megadnia. És mi azt nem tudjuk addig megadni, amíg mindenben meg nem egyezünk.
A jogállamisági kritériumok bevezetése ebben a legújabb formájában, ez elfogadható? Vagy ez még nem elfogadható a magyar kormány számára? Volt és változott a szöveg.
Abban a formában, hogy a német elnökség előterjesztette, elfogadhatatlan. Tehát úgy nem tudunk megegyezni. Mi egy világos alapelvet rögzítettünk, hogy az unió pénzügyi érdekeinek védelme, ez egy legitim, világos, körülírható cél. Ezért minden olyan uniós jogalkotási kezdeményezést támogatunk, ami azt szolgálja, hogy az Európai Unió és annak intézményei meg tudjanak győződni arról, hogy jogszerűen, törvényesen a közösen rögzített céloknak megfelelően használja fel minden tagállam a most neki jutó forrásokat. De az, hogy a zsarolási jogát teremtsék meg körül nem írt fogalmakkal a szerződés megsértésével, akár uniós intézmények saját maguknak, akár egyes tagállamok, ehhez nem tudunk hozzájárulni.
Jelenlegi intézményekre gondolnak, vagy akár az Európai Ügyészségnek is lehet ebben szerepe, amelyhez való csatlakozást a magyar kormány is elutasítja.
Hát az Európai Ügyészségnek ebben semmilyen szerepe nem lehet, hiszen az Európai Ügyészséghez több tagállam, így Magyarország sem csatlakozott, ami szerintem egy érthető és helyes álláspont. Ha belegondolunk, csak az ügyészség vezetőjének a személyére és múltjára gondolunk, akkor alig ha vitás, hogy Magyarország az ország, ami egy ilyen jellegű szervezetet semmiképpen nem csatlakozhat. Az ügyészség vezetője a saját hazájában, Romániában büntetőeljárás indult. Arról nem is beszélve, hogy kifejezetten a magyar nemzetiséghez tartozás miatt indított minden alapot nélkülöző, a jogállamiság alapelveit sértő büntetőjárásokat magyar politikusokkal, RMDSZ-esekkel, vagy akár más magyar közösség, más magyar politikai közösséghez tartozó személyekkel szemben.
És minisztereket is, ha jól emlékszem, börtönbe vetettek Romániában.
Így van. Tehát, és olyan, tehát a jogállamiság alapelveit lábbal tipró eljárások során került erre, vagy történtek ezek meg, ami miatt már önmagában a ügyészség vezetőjének a személye is lehetetlené teszi azt, hogy egy a jogállam értékeit valóban komolyan vevő, és nem csak retorika szintjén fontosnak tartó ország csatlakozzon az ügyészséghez. Az ügyészségnek ilyen szerepe nincsen. Más intézményeknek természetesen lehet, de szerintem a kérdés az az, hogy az unió pénzügyi érdekeinek védelméről van szó, korrupció ellenes fellépésről van szó, ezeknek a forrásoknak, az eredeti céloknak megfelelő elköltésének a nyomon követéséről van szó, mert ha ezekről, akkor ott mi támogatjuk azt, hogy az unió fogadjon egy szabályozást, vagy pedig egy körül nem írt zsaroláshoz való jogot akar az Európai Unió, vagy annak egyes intézménye, vagy tagállamai megteremteni maguknak, mert ez utóbbi esetben viszont nem tudunk hozzájárulni.
Franciaországi demonstratív merényletek után kell a magyar kormány szerint más menekültügyi intézkedéseket hozni, mint amit eddig hozott az unió?
Hát az látszik, hogy az unió eddig nem hozott egységes döntéseket a migráció tekintetében, és a menekült politika tekintetében sem feltétlenül, vagy legalábbis eltérő tagállami gyakorlatok vannak, és az, amit Magyarország hozott, az helyes. Más országú gyakorlatát meg mi nem akarjuk minősíteni.
Hetes cikkei szerinti eljárást, mint hogyha a német elnökség megígérte volna, hogy az ő működésük alatt le fogják zárni. Nem zárták le.
Hogy egész pontosak legyünk, azt ígérték, és ez meg is erősítette talán a német kancellár, de a szóvivője egész biztosan, hogy Németország lépéseket tesz annak érdekében, hogy a hetedik cikkely szerint eljárás lezárjuk. Az látszik, hogy ez egy olyan eljárás, ami ugyan Európai Uniós alapon nyugszik, hiszen maga a hetedik cikkely szerinti eljárás az benne van a szerződésben, de még ezt is visszaélésszerűen használják egyes tagállamokkal szemben, általában azokkal szemben, ahol jobboldali, jobb közép keresztény demokrata kormány van, és Magyarország ennek mondhatom, hogy elszenvedője, hogyha komolyan lehetne venni ezt az eljárást, ahol eddig meg nem cáfolt és komolyan vehető vádakat nem fogalmazott meg senki. És az eljárás zajlik több mint két éve. Az Európai Bíróság még arról sem döntött, hogy egyáltalán az eljárás megindító szavazás az jogszerű volt-e vagy sem, hiszen a Justizmord már ott elkezdődött, hogy nem is volt meg az Európai Parlamenten belül a kétharmados többség az eljárás megindításához, de úgy számolták, mintha meg lett volna. Tehát ez egy jó példa arra, hogy mennyire veszélyes minden olyan eszköz, ahol nem definiáljuk, hogy konkrétan mit várunk el, nem tesszük meg az összehasonlítás alapjául azokat a világos intézményi kritériumokat, amelyeknek egyébként esetleg lenne értelme, hanem politikai alapon válogatunk országok között, és akinek mondjuk nem szimpatikus a migrációs politikája, azt megbüntetjük, vagy ahol úgy gondoljuk, hogy egy parlamenti többség a választói akaratból jött ugyan létre, de az nagyobb, monolitabb, egységesebb, mint más országokban, ott eszközként próbálják használni ezekkel a kormányokkal szemben a hetes cikkely szerinti eljárást. Mi, ha nem az Európai Unió pillanatnyi állapotát tükrözné vissza az, ami ebben a hetes cikkely eljárásban történik, akkor azt is mondhatnám, hogy jól szórakozunk rajta.
Az a kormány érdeke, hogy legyen bármilyen előjelű gyors döntés, vagy hagyják inkább elcsökevényesedni az ügyet?
Nekünk így is jó, meg úgy is jó.
A Fidesz és a Néppárt viszonya az mikor rendeződik? Hosszú ideje nem rendezett.
Nem tudjuk, hogy rendeződik-e. Ugye ennek számtalan nehézsége van. Az egyik, hogy az Európai Néppárt választott magának egy elnököt, aki a saját lengyel belpolitikai sérelmeinek a rabja. Ezt még nagyjából azok is elismerik, akik annak idején őt megválasztották, tehát Tusk elnöknek a működése az Európai Néppárt legtöbb tagpártja számára csalódás, még azok számára is, akik egyébként kritikusak a Fidesz-szel szemben. És van egy másik kérdés, ami nehezíti a tisztánlátást, az pedig az, hogy ahogy Európában Németországnak van döntőszava, úgy a néppárton belül pedig a CDU-CSU-nak, és ebből is, hogy a CDU a két testvérpárt közül a nagyobb, aminek idestova 10 hónapja akcióképes elnöke nincsen, hiszen a Annegret Kramp-Karrenbauer lemondott az elnökségről még februárban, viszont a koronavírus helyzet miatt azóta nem sikerült új elnököt választani, és mire majd sikerül mostani állás szerint január 16-án, addigra meg belecsúszunk egy német kampányba. Tehát ezt mikor, kivel és milyen formában lehet rendezni, ezt nem tudom. Hála jó Istennek nem tartozik a legfontosabb ügyek közé, azt kell, hogy mondjam, a Fidesz Európai Néppárti tagsága. Mi örülünk, hogyha ez a helyzet rendezhető, de van más alternatíva is. A néppárt az elmúlt években sajnos egyre sikertelenebb lett, és egyre kisebb részt foglal az Európai Parlamentben, a Fidesz pedig a legjobb eredményeket érte el. Mi szívesen segítünk a néppártnak, ha van rá igény.
A másik alternatíva az egy másik pártcsalád?
Hát kézenfekvő alternatívák vannak, ott van a konzervatív pártcsalád, ahol a lengyel kormánypárt is tartozik, és a brit torik is tartoztak a kilépésig, és természetesen még számtalan alternatívát el lehetne képzelni, nem már létező pártcsaládokban, nem akár új konzervatív párt létrehozásával is, de mi egyenlőre szeretnénk azt megvárni, hogy mint jó szövetségesek 20 év után a néppárttal tisztázzuk a viszonyunkat, akár így, akár úgy.
Az Egyesült Államokkal elindított hadipari együttműködés, ez megmarad akkor is, hogyha elnökváltás van az Egyesült Államokban?
A mi részünkről az együttműködési szándék az demokratikus választáson megválasztott kormánnyal változatlan. A kérdés az, hogy a másik oldalon az együttműködés szándék megmarad-e vagy sem. Ha megmarad, akkor természetesen ez is meg fog maradni.
De ez nem szerződések dolga? Amiben megegyeztek, azt teljesíteni kell, nem?
Hát ahol már szerződést kötöttünk, ott természetesen igen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.